Sokszor kapunk felszólítást, idézést bizonyos ügyeknek az elintézésére. Akik a gépjárművet vezetnek, autóbiztosítást idéznek a befizetésére, jönnek a csekkek, hogy jöhetünk a postára befizetni a esedékes részletet. Aztán telefon, villanyszám, és sorolhatnám a különféle, hát lehajtani való összegeknek az értesítését, vagy esetleg, ha a közlekedési szabályokat nem tartottuk be, akkor is kapunk értesítést, sőt, esetleg még büntetést is. Rendszerint ezeket általában postás kézbesíti. De most azt mi tudjuk, mi hívő emberek, hogy és bűnösök, hogy kiskorunktól kezdve egyszer eljön majd az a nap, az az idő, amikor az Isten postása, a halál kézbesíti nekünk a felszólítást az örök bíró elé való kiállásra, és meg kell jelennünk, és színt kell vallanunk az életünkről. Mint ahogy mondtam, az Úr kézbesítője a halál. Most ezért is idéztem ezt a régi kis imát, hogy egyetlen a lelkem várja őt az ég, vajon megmenteni időm ki tudja, lesz-e még? Oly rövid az élet, és oly biztos a halál. A rettenetes óra hogyan talál? Tehát nem tudjuk sem a napot, sem az órát, sem a pillanatot, hogy a fejünkre fog esni egy cserép az utcán, vagy egy virág a balkonról, szerepesről, vagy a balesetét bennünket, vagy leesünk valamiről, vagy elesünk, és olyan rosszul esünk el otthon, vagy az utcán, hogy az okozza a halálunkat. Tehát nem mindegy, hogy hogyan fekszünk le. Itt nem a helyzetről van szó, meg hogy milyen hálóinkra, vagy hálóruhámra, vagy úgyse veszi az Úristen próbásunk, hanem milyen lélekkel. És ezt, amit múlt alkalommal a bűnről, hogy mit tart a bűnről a világ, és mit tart az emberiség, és maga az Isten, erről múltkor elmélkedtünk. Ugye Szofóniás prófétának a szavait idézi a Dies Irae, az Istennek a harag napja gyászmisében, hogy napja Isten haragjának véget veti a világnak. Vagy Izaiás próféta az Ószövetségben is már figyelmezteti a választott népet. Idézném az ő szavait, eljön az Úr rettenetes napja. Bosszúval, izzó haraggal lesz telve, hogy pusztaságá tegye a földet, és kiírtsa színéről a bűnösöket. Véget vetek a kevélyek gőgének, és a zsarnokok büszkeségét megalázom. Ez az idézés, amely minden embernek fog szólni, az, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik, azt az Úristen nem veszi figyelembe, kézbesítést megkapja mindenki kellő időben. Tehát ezért kell, és nem győzi az Anyaszentegyház papjain keresztül szünet nélkül hirdetni. Híveink unják már, hogy minek annyit gyónni járni, nincs én nekem olyan nagy bűnöm. Mindig fölmentjük magunkat. Ma már egyáltalán nincs bűn. Csak mint ahogy múltkorra említettem, múlt csütörtökön csak hiba van, szellemi gyengeség, rossz nevelés és különböző felmentő körülményeket keres az ember, hogy önmagát fölmentse a felelősség alól. De nem csak a proféták, az apostolok is figyelmeztetnek. Szent Péter azt írja az ellenében, az Úr nem késik ígéretével, nagy türelemmel tanúsít irántunk. Nem kívánja senkinek a halálát, hanem hogy mindenki bűnbánatra térjen. Nem könnyű betérni a gyóntató székbe. Az emberek ott meg kell alázódni, nem csak térdelve. Most már aki nem bír letérdelni, az nyugodtan le is ülhet, de akkor is meg kell alázódnunk az Úristen előtt. Szent János apostol azt írja az evangéliumában, hogy az Atya nem ítél meg senkit, és az ítéletet egészen a Fiúra bízta. Mert a Fiú szerezte vissza nekünk a megszentelő kegyelmet, az ő kereszt halálával érdemelte ki számunkra. Az apostolok cselekedetében azt írja Lukás, hogy úgy jön el ismét mindenkinek a szeme láttára, ahogy akkor mennybe szállt. Szent Pál apostol azt írja a rómaiakhoz írt levelében, hogy Isten Jézus Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai felett. Máté az evangéliumában, hogy az emberfia eljön az Atya dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet kinek az ő cselekedeteit szerint. Tehát tetszik vagy nem tetszik, ítélet lesz. Nem csak a hívő embernek, mindenki számára. Aki nem is fogad fel Isten tanítását és üzenetét, majd akkor fog remegni, és ezek az emberek félnek általában a haláltól. Hogy készülök én az utolsó ítélet? Ez nem azt jelenti, hogy állandó félelem és rettegés legyen az életem, hogy ja Istenem, hát most ha meghalok, hogyan állok az Úristen színnel? Mondjuk gondoljunk erre, hogy amilyen biztos a halál, olyan biztos lesz mindannyiunk számára az Istennek az ítélete is. Néhány évvel ezelőtt Zürichben egy rafinált riporter és operatőr ketten karöltve a város legforgalmasabb utcáin készítettek az utcán járók előkről felvételeket, nem mondták meg nekik, hogy mit fényképeznek és miről készül a film, de több napon keresztül, és aztán a mozikban és néha az utcán is, ahol voltak ilyen vetítő vászon, vagy kirakatokba kitéve, ilyen elektronikus szaküzletekben levetítették rendszünk, és aki ott megállt a kirakat előtt kíváncsiskodóan, megdöbbent azon, hogy ő is rajta van a filmen, de olyan magatartás van, amit rettenetesen szégyel. Nos, testvérek, ha rejtel így meg tudnak bennünket figyelni, és gondoljatok bele, hogy ezek láthatók, de mennyi minden nem látható a szomszédom számára. És azt gondoljuk, hogyha bevonulunk az otthonba, bezárjuk az ajtót, többszörös ráccsal, meg különféle félelmetes zárakkal, besötétítünk, hogy még a fény se szűrődjék ki, hogy a mi belső titkos dolgaink, amiket otthon elkövetünk, azok nem kerülnek napvilágra. Az Isten előtt nincs semmi sem rejtve. És ha visszagondoltok Szentitáról, azért nem nagyon hivatkozok őre, mert már őt kiveszélték már rettenetesen, és aki ide jár Szentitát a tisztelőként, tudja, hogy mit szenvedett és mit tartott szem előtt. A saját lelkének az üdvösségét, hogy a lelkét megmentse, a férje lelkét, hogy megmentse, mert tudta, hogy az Isten ítélete eljön egyszer, és nehogy olyan cselekedetben találja őt, hogy kegyelem nélkül halljon meg. És a gyerekeiért is ezért aggódott, amikor a nagypapa, a nagy gazember, mert gazember volt, arra buzdította a gyerekeket, és tanította tanulmányokat meg vívni, hogy öljék meg, és álljanak bosszút az apjuk haláláig, holott a nagyapa ölette meg a saját fiát. Vagy az apus, bocsánat. Rita otthonról más nevelést kapott. És ő megbízott mindenkivel, és bízott az ima elejében, hogy ő képes lesz a könyörgő imáival megmenteni a férjét, és megmenteni a gyermekeit. Döbbenet az, amikor imádkozik a gyerekeiért a Jóistenhez, hogy Uram, inkább vedd el az életüket, mint hogy elkárhozzanak, és gyilkosságot kövessenek el. És egymás után a Jóisten elszólítja az ő gyermekeiket. Bármennyire fájdalmas egy édesanyjának elveszíteni a gyermekeit, de annak a tudatában él, hogy megmentettem őket a bűnös élettől, mert a szülők, a nagyszülők rákényszerítették a gyermeket a bosszúra, a gyilkolásra. Rita milyen boldog volt, amikor a férje egy pár bérgyilkosság után, amikor megvárta, és hát elég gorombán leteremtette, tehát ha jól emlékszem, meg is ütötte azért, hogy mit avatkozol bele az én apámnak és az én ügyeimben. Tartsd magad távol, mert megölhetnek bármikor. És itt ezzel nem törődött. Ő a férjét akarta megmenteni ebből a szörnyű pokolból. Mire akarták figyelmeztetni a lakosságot ezzel a filmmel? Azokra a mindennapi hibákra, amire sokszor bizony nem figyelünk oda. Igen sok embert roppant kellemetlenül érintett ez a leleplező film, amikor megerőkítve látta az életéből a botlásait, a hibáit, amit hogy nem tartotta be a közlekedési szabályokat, kirohant a másik embertárs ellen ott az utcán, emberi mi voltából kivetkőzve. Most testvérek, ezeken mindazokat ez miért kellett? Ennél szörnyűbb lesz, és kellemetlenebb lesz, mert nem csak Isten is én tudom meg azokat a hibákat, amit az Úristen a szemére fog vetni, hogy ezeket nem bántam meg, nem tettem jóvá, hanem mindazok, akik az ítéleten ott lesznek. Lesz külön ítélet, és lesz világítélet. Tehát minden kiderül. És ott állunk árván tőrén, ahogy az énekünk is énekli, a halottas ének egy magam. Én leszek a magam ügyvédje, és a magam bírája, mert be kell vallanom, nem tagadhatok meg semmit sem, mert az Isten mindenről tudomása van. Tehát nem csak az utcai viselkedésem, a házad rejtekében elkövetett hibák és bűnös viselt dolgaik, hanem a legtitkosabb, rafinált gondolataink, amit a másiknak a bosszantására kitaláltunk. Nyilvánosságra kerül. Ugye milyen furcsa az ember megfigyeli, hogy a házasságokban, ezt így tudjátok legjobban, akik benne éltek, de aztán minden közösségi életben ez így van, nem csak a házasságban, hogy mi szokott történni a vita. Lényeges dolog. Piszticsári dolgokon. Most tettem rendbe a lakást, kisöpöltem a szőnyegre, hogy nem tudod azt a sántás lábadat emelni, nem becsülöd meg a munkámat, mondja a feleség a férjnek. Aztán nem úgy teszi le a poharat, a fogkefét, a gyerek vagy a feleség, valamelyik mindegyik valami kis apróságon fölakad, és ezt mindig kellő pillanatban, amikor látja, hogy a másiknak nem jó hangulat az, hogy az orra alá dörgi. És csodálkozunk azon, hát a tűrő képességünk sajnos nem egyforma. Valaki hallgat, valaki rögtön fölpattan rá, és tüzeli még jobban rájut olajat. Hát, ha akarod, akkor vezekedjünk. És utána úgy elszégyeli magát az ember, hát ezt kellett, ezt akartuk. Muszáj volt. Lukács írja az evangélium az Úr Jézus szavait, mert nincs oly titok, amely nyilvánossága ne kerülne, sem olyan rejtett dolog, amely ki ne tudódnék, és napfényre jön. A háztetőről fogják kívánni. Tegyük föl önmagunknak a kérdést, hogy hogyan fogunk megállni, és ez a második gondolatom, a mai elmélkedésem, az ítéletnek a napján. Amikor észreveszünk azt, hogy már senki nincs körülöttünk ismerős, aki rajtad segítsen, aki bizonyos mentő körülményeket elmondjon. És akkor döbbenünk rá, hogy ember, hova jutottál? Az utolsó ítélet napján megszűnik az isteni irgalom. Sokat beszélünk az isteni irgalmasságról, de egyet elfelejtünk, hogy Isten végtelenül igazságos is. Miért küldte el a fiát Isten a világra? Hogy megkeresse az, ami elveszett, és üdvözítse. Hány keresztény embernek föltehetni Jézus a kérdést? Érted, haltam meg. Nem vetted észre. Én menteni akarlak tégedet, és te ellenállsz. Nem hitted azt, hogy eljön az a nap, amikor nincs visszatérés. Az utolsó ítélet napján, testvérek, mindannyiunk számára megszűnik az isteni irgalom, és helyet kell adni az isteni igazságosságnak. És felsorolja Máté evangéliumának utolsó fejezete az útélet napjáról, hogy ott történik. Amikor éheztem, enni adtatok, amikor ruhátlan voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok. És sorolhatom tovább, hogy itt az Úr Jézus sorol. Sokan azt hiszik, hogy csak a csúnya beszédet, a káromkodást, csak ezért az a gyermek a bűnei. A tetteinkért azzal védkezünk legjobban. És én merem állítani, lehet, hogy itt Rösen engem megbüntet ezért, de én úgy gondolom, hogy szándékosan ember azzal, hogy olyan bűnöket mond el, vagy követ el, amivel az Isten akarja megbántani, nagyon kell, ahhoz végtelen gonosznak kell lenni. Van, de olyan nincs, aki szándéka, hogy az Úristen akarja megbántani. Egy rossz megszokás. Milyen rossz a vetésszínus, ugye, amit elküldjük egymást melegebb éghajlatra, azt úgy veszik készül, hogy a nap. Föl se fogjuk, de ha valaki ott van idegen, és azt mondja, te nem vetted észre magadat? Hogy beszélsz? Miért? Mit mondtam? Tényleg nem mondottad meg, hogy mit mondtál? Nem. Kimondjuk, annyira megszoktuk, hogy észre se vesszük, hogy mit mondunk. Most testvérek, ez komoly elmélkedés a legmegrögzöttebb bűnösök számára is, hogy fel kell, hogy bizonyos időközönként felrázzuk a magunk életét, és a lelkünk redőiben mélyen belenézzünk. Mindenkinek vannak a kis rejtett bűnei a lelkünk redői mögött, hogy elbújva. Hát ez nem is olyan nagy bűn, ezt nem kell meggyúlni. Kétségtelen nem vagy köteles meggyúlni a bocsánatos bűnöket. Mindig mi a bűn, ezt ne felejtsük el. Tudva, akarva, szándékosan elkövetett bűn. Tudom, hogy nem szabad, és mégis megteszem. Szent Metód fáradhatatlan apostola volt, mint ítélítő a bulgár nemzetségnek, és azt olvastam az ő életrajzában, hogy kiváló festőművész is volt. Sokáig hiába fáradozott a pogány Bogorisz bolgár királyt, hogy keresztény hitre térítsem, és egy alkalommal fejedelem kérte meg Metódot, hogy fessen egy olyan izgalmas képet, amely mindenkire hat a látványa. Hát Metód az utolsó ítéletet festette le az ő lelki szemei előtt, hogy hogyan is fog megtörténni. És amikor a kép magyarázatát kérte az uralkodó, a hatására, amikor elmondta a magyarázatát, megkeresztelkedett 863-ban. Hát testvérek, nem tudom, hogy biztos, hogy van kiváló festő most is, nem is egy. Az én műveletlenségem az, hogy bizonyos festőknek a műveit nem értem. Ugye, százféleképpen lehet magyarázni. Hogy csak egyet mondjak, egy egyházi kiállításra hívtak meg, és hát különböző képek voltak kiakasztva a Tudományi Akadémia folyosóján, és hát a kollégám is olyan modern irányozatú volt, őnek is volt ilyen művészi érzéke, de én abszolút, tehát ránéztél a képre, nem tudod, hogy mit ábrázol, de meg kellett mondani, mit akar ő kifejezni. És egyik kép alá volt ír, hogy Árpádházi Szent Erzsébet. Na most lehet, hogy én vagyok műveletlen, sőt biztos is. A kép a következő volt, hogy úgy kézzel, úgy mindenféle szín, hogy rá volt csapva a vászonra, és az úgy amerre folyt, fröccsent, az úgy össze-vissza. Hát mondom, ez Árpádházi Szent Erzsébet, mondom, az igaz, hogy Szent Erzsébetnek igen színes volt az élete, de hát ebből én nem kapok nagy ihletet. Vagy a Cserépvár alján nagyon művészi értékű korpusz van, hogy templomba bemegyünk, egy modern templom, hát ez a korpusz ez valami állítatlan épület, attól megvédül az ember, és kiszabad a templomból. Én a templomban nem rémüldözni megyek, hanem keresem a lelkem nyugalmát. Szeretném visszanyerni ebből a rohanó életből, hogy rátaláljak arra a kegyelmi impulzusra, amelyet az Úristentől megkapok, hogyha közeledek feléje tiszta szívvel és alázattal. Tehát Szent Metód az evangéliumot kezdte neki hirdetni, és fősúlyt az utolsó ítéletre, ennek a magyarázatára helyezte, és így tért meg a bolgár nép is a keresztény hitre. Emlékeztek a történelemből, II. Szilveszter pápa, aki a Szent Koronát küldte Szent István kérésére hazánkban, hogy ő volt az egyetlen független király, aki nem volt senkinek a hűvérese, és akkor tudta és hallotta a papok részéről a beszámolókat, hogy milyen is Magyarországon István király, de nem mindjárt koronázták királyjá, akkor azt mondta, én apostol vagyok, de ő mindenkinek az apostola, az életével tanított Szent István. Szent Bonaventura, ferences híres teológus szerint öt körülményt kell megkülönböztetnünk az ítéletnél, mit kell fontolóra venni. És ez mind a szentírási alapon van. Az első, mit mond az Úr Jézus? A bűnösöknek, akik nem tartottak bűnbánatot, kell vigyen, távozzatok. Az eltaszítás Istentől. Átkozottak legyetek. Az átok, amelytől nem szabadulunk, és örökre, remény nélkül. Először még nincs a világon, és tűzre, amely képesen van kifejezve, ami azt jelenti, hogy kemény büntetést kap mindaz, aki nem bánja meg a bűneit. És az ötödik, hogy ki vagyunk vetve, amely kiknek készítetett, az ördögnek és az ő csatlósainak. Tehát amikor én a bűnöket megtöröm az életemben, és megpróbálom magamat a felelősség arról felbontani, vagy megmenekíteni, én az ördög csatlósává válok, ha bevallod, ha nem. D'Alembert, egy francia író, olvastam, ő kidobta az édesanyja, és egy állami intézetbe került. Hát akkor még nem volt olyan állami intézet, Lerencháznak hívták ezeket, hogy az utcán csavargó gyerekeket összedték, és hát sokszor találkozott egy üveges mesternek a felesége, ezzel a kisgyerekkel az utcán áldozszakadt, fagyoskodott, éhezett, koldult, és ezt befogadta, ő nevelte fel. Miután becsülettel fölnevelte ez a mesterembernek a feleségével együtt ezt a kisfiút, akiből kitűnő író lett és kitűnő szónok, ma úgy is mondhatnánk, hogy híres sztár, korának egy ismert sztárja, megjelent az ő édesanyja, Madame Tenier, és bement az üvegeséghez, és azt mondta, a fiának, anyád vagyok, te meg a fiam, és jöjj a karjaimba, ha töreljelek a szívemre. Hát az író, gondoljatok bele, megvetéssel nézett erre az előkelő hölgyre, aztán beszólt a szomszéd szobába, ahol az ő nevelőanyja volt, az üvegesné, és azt mondta az édesanyja, ez az asszony nevelt fel, és fogadod be. Miután ön engem kidobott az utcára, kitett, hogy pusztuljak el, kitett és elhagyott. Ő az én anyám, akit szeretek és tisztelek, önt asszonyon nem ismerem. Kérem, távozzék a lakásból. Most mit érezhetett az igazi anyai szív? A fiának kellett fölébreszteni az édesanyának az alvó lelkiismeretét, hogy igazában testileg anyja volt a gyerekének, de nem törődött vele sohasem. Ilyen lesz az ítélet napján is. És ez nagyon kegyetlen lesz számunkra. Mit mondott Jézus? Nem az megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki megteszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát nem elég ezt mondani. Ha olvassuk Szent János apostol leveleit, sokszor unásig ismétlődik az ő figyelmeztetése az öregedő korban, lévő már késői öregségében, hogy fiacskáim, ne szóval szeressetek, hanem tettekkel. Mert ennél az ítélet, és azt mondja az Úristen nekünk, hogy bizony nem ismerlek titeket. Máté 25. fejezetében. Még mégis ennek a sok, hát gondolom sokan megijedtek, hogy Istenem, hát akkor, mint az apostolok is, hogy hát ha nem lehet, és akkor minek érdemes élni? Gondolom, hát ha ilyen szigorú lesz az ítélet, hát akkor mi lesz velünk? Én azt mondom, hogy örüljetek, ismét mondom, hogy örülni kell, mert van okunk örülni, mert még nincs késő. Mert van módunk, lehetőségünk arról, hogy ezt a rettenetes napot az öröm és a boldogság napjává tudjam varázsolni. Nem varázsvesszővel, hanem tiszta lelkiismerettel, bűnbánattal, alázattal, megtéréssel. Árpádházi Szent Erzsébetet kérdezték egyszer, miért bajlódik a szegényekkel, meg a betegekkel, de közönséges dolgokkal. Alázatos válasza volt. Azt hiszem, amit mindenkinek tennie kell, készülök az utolsó 24 évesen. Lepra betegséget megkapta, elvitte őt. Mennyi más lehetősége volt az életében, hogy nagy karriert fussa, mert most mindenki önmegvalósításra törekszik. Karriert épít. Felépíti a karriert, és nem tud elhelyezkedni. Mindenki fehér köpenyes ember akar lenni a tanulmányai révén, mert nem akar dolgozni, de pénzt azt szeretne, az úgy hújjon, mint az eső a végből. De hát ilyen az élet, büdös életben nem volt, és nem is lesz. Becsületes munkával, csak szorgalommal, kitartással lehet valami eredményt elérni. Ahol könnyen jön a pénz, ott könnyen el is megy. Ebből veszett az a pénz, amit úgy könnyen kapunk meg. Nincs benne az én behelytékem, nem értékelem. Sokkal jobban megbecsülöm azt a pénzt, vagy megszerzett javat, amiben az én áldozatom benne van. Tehát azt teszem, amit mindenkinek kell tennie, készülök az utolsó ítéletre. Testvérem, ne haragudjatok, fölteszem a kérdést mindenkinek. Te, én, meg ő, meg a másik. Hogyan készülök? Mit teszek az utolsó ítélet előtt? Isten nem mondja nekem azt, hogy távozzatok, hanem jöjjetek, atyám áldottai. Tartsunk bűnbánatot, használjuk fel jól a kegyelemnek az idejét. Aki vizsga előtt áll, az kicsit hát megkésőre próbál szorgalmasan tanulni, de nem biztos, hogy az utolsó pillanat, de az életünkben az utolsó pillanatig vár az Úristen. Nem olyan, mint a vizsga űrnök, vagy az osztályozó vizsga, vagy az egyetemen. Isten az végtelenül türelmes is. Irgalmas, igazságos és türelmes. Jó lesz, és Jézus lesz a vizsgáló bíró. Megmondta mindenkinek, hogy mi lesz a vizsgából a feladat. Miből kell készülni, hogy amit a legkisebbet, az egyet tettetek, bármelyik napon azt mind velem tettétek. És hogy megfelelően tudjuk mondani, ezeket fontoljuk mind meg mindannyian, és a következő hétig gondolkodjuk el ezen, hogyan készülök arra a hívószóra, amit fog majd mondani nekem az Úr Jézus, ha jól teljesítek, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba nektek készített országot. És még egyszer az imára visszatérve, egyetlen a lelkem várja őt az ég, vajon megmenten időm, ki tudja, lesz-e még. Oly rövid az élet, oly biztos a halál, vajon a rettenetes óra hogyan talál. Úgy élj, úgy imádkozz, hogy ez az óra számodra ne a rettenet órája legyen, hanem a bűnbánaté, az irgalomé.